Tölgyesi Péter az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, én Exterde Tibor vagyok. Jó estét kívánok önnek, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük a gazdasággal. Mi mutatja meg 3 év kormányzás után, hogy a kormány válságkezelő politikája az siker vagy kudarc?
A lehetetlen egyetlen mutató találni, és azt mondja, hogy na most ezt mindent elmond. Hát például az egyik, amit érdemes nézni, a sorstársak, mármint a térségbeli hasonló országok. Ugye Magyarország valamikor nagyon régen, már az öregek emlékeznek rá, éltanuló volt, és utána pedig tartósan sok-sok évre a legeslegutolsó volt. Nem is kicsit lemaradva, hanem nagyon lemaradva az utolsó volt. És ez most változott, de nem azért, mert mi följöttünk, hanem hozzánk csúsztak le a többiek. Tehát sokkal kisebb az országok között a különbség, és van egy-két ország, ami alán került, ami számomra a legijesztőbb ebben, hogy ezek a legfejlettebb országok. Tehát Szlovéniában az utolsó 3 év nagyon rosszul sikerült, és a cseheknél is voltak olyan negyedévek, amelyek rosszabbak voltak, mint a miénki. Mégis mindent egybevetve a Magyarország utolsó 40 éve az igazság tragikus, nem lehet enyhébbet mondani. Ha például Ausztriához vetjük magunkat, ma távolabb vagyunk Ausztriához, mint 90-ben voltunk. Tehát egy erős lemaradás van. Ez nem az utolsó 3 év, hanem az utolsó 40 évnek a terméke. Az utolsó 3 év az alapvetően visszaesést hozott még mindig, kivéve ezt az utolsó fél évet ebben a esztendőben. Tavaly is például, hogyha mondunk egy számot, a reálbérről 3,4%-kal csökkent a reálbér, és mindezt figyelembe vele, amit előbb mondtam, még mindig mi vagyunk az egyetlen egy ország a visegrádiak között, aki a válság előtti 2007-es szintjét még nem érte utol. Van egy növekedés, de az olyan kicsi, ha ennél kisebb volna, az már nulla lenne. Tehát a magyar vágyakhoz, vagy a induló kormánynak a reményeihez képest, hogy az elején 2-3%, már mind a ciklus elején 2-3%, utána pedig akár 5-6%, sőt, voltak olyan kijelentések, hogy még ennél is több Szlovákiát, a régi Szlovákiát beérő növekedési adatok lesznek, ez nem következett.
Arra lehet egyértelmű választ adni, hogy ki csinálta rosszul, a körülmények játszottak ellenünk, vagy a kormány rosszul csinált valamit?
Itt egy hatalmas váltás történt Magyarországon. Azt lehet mondani, hogy 53-tól kezdve volt egy piacosító konszenzus Magyarországon, a Nagy Imre új szakaszától. Tehát ez sose egyetlen egy egyenes irányú folyamat volt, hanem voltak előrelépései, aztán visszalépései. Azt lehet mondani, hogy ez a konszenzus úgy 2006-ig megvolt. Az első Fidesz kormány is nagyjából ezen belül mozgott, és utána 2006 után látványosan összeomlott ez a konszenzus. Maga a reformkísérletek, a Gyurcsányi reformkísérletek, amelyekben volt mindenféle szándék, elszánás, egy nagy káoszba torkolottak, és valahogy 2006 táján a magyar közvélemény elkezdett váltani, és már nem hisz ebben a piacosító konszenzusban. Megint, hogyha a nemzetközi összehasonlítást nézünk, a kiinduláshoz képest, hogy mennyire fogadják el a nyugatos piacgazdaságot, Magyarországon esett vissza a legnagyobb mértékben az egész térségbe, beleértve Oroszországot és Ukrajnát is. Tehát már 2009-ben még a Fidesz kormány előtt is nálunk volt a legkisebb az elfogadottsága ennek a nyugatos piacosító iránynak. Nagyjából azt gondolták a magyarok, hogy 20 éve volt az iránynak, sőt, akarom, folyamatosan ez ment, a baloldali kormányok nagyon hasonlóakat mondtak már rendszerváltás előtt is, és köszönjük, ebből sose lesz. Ebben mindig ugyanaz ismétlődik. Ugye mindig megszorítások, válság, és a Fidesz már úgy kezdett a kormányzásnak neki, hogy egészen más irányt mond. Ez volt ez az úgynevezett unortodox politika. Nagyjából a lényeg ennek az volt, hogy végre csináljuk úgy, ahogy a magyarok, különösen a feltörekvő kis- és középvállalkozók elképzelik. A Fidesz kormány egyre inkább arról a horizontról kezdett politizálni, ahogy a nem is annyira a budapesti, hanem inkább a vidéki mezővárosi kistelepülésen élő magyar vállalkozó elképzeli a világot.
De ez bejött? Így képzeli el a kistelepülésen élő magyar vállalkozó a világot, amit ha kinéz az ablakon most lát?
Biztos, hogy ő is elégedetlen, tehát hogyha azt kérdezik az emberektől, hogy jó irányba mennek-e a dolgok, meg más ilyen hasonlókat, akkor most is nagyon negatívakat mondogatnak, tehát eredmény az kevés van, de mégis a kormánynak az a retorikája, a gazdasági szabadságharc, új irány, külföldiek ellen való fellépés, amögött van egy jelentős támogatottság. Hogyha megnézzünk egy-egy konkrét akciót, rezsicsökkentés meg ilyesmit, akkor meg egyenesen nagyon nagy támogatottsága van ezeknek a lépéseknek, de tény, hogy ez kilépett a régi piacosító konszenzusból, ez egy más irányt keres. Nagyjából a lényege talán az, hogy állami eszközökkel próbáljuk sikeressé tenni az országot. Az állam avatkozzék be sokkal jobban a társadalom-gazdaság dolgaiba, mint korábban, és például vegye el azoktól, akik érdemtelenül jutottak valamihez. Elsősorban a külföldiektől, illetve a régi baloldali elit szervezetekhez kötődő erőcsoportoktól vegyel az erőforrásokat. Nem csak adóval, hanem a tulajdont, a vállalkozási lehetőséget, de akár a kulturális és egyéb lehetőségeket is megpróbálja ez a kormány átcsoportosítani a külföldiektől és a régiektől a saját táborához, illetve a magyarokhoz.
A saját tábor alatt mit kell érteni? Csak a saját tábort, vagy az úgynevezett magyarokat, tehát mindenkit?
Retorikájában egyértelműen a mindenkit, de hát hogyha a konkrét dolgokat megnézünk, a földügy körül dolgokat, trafikügyet, meg más, ahol már megtörtént ilyen átcsoportosítás, ott azért erősen kimutatható, hogy a saját felé megy. Most ez egy nagyon régi magyar dolog. Tehát Magyarországon a trafik szakmában ez nagyjából az első világháborús összeomlás óta így megy. Tehát, hogy mindegyik kormány megpróbálja a saját klientúráját építeni. A Fidesz valahogy úgy fogja föl az egészet, hogy a gonosz erőivel szemben harcol, és a gonosz erőivel szemben elkerülhetetlen, hogy a saját táborát megerősítse. A saját híveit, akik nagyon sokszor közvetlen klientúrát jelentenek, mert a másik oldalnak hatalmas klientúrája van. Ugye az jócskán évtizedei voltak a régi rezsimben, hogy fölépítse a klientúráját. A Fidesznek az volt a tapasztalata már a 90-es évek elejétől kezdve, hogyha nincs média hátország, ha nincsen gazdasági hátország, hiába mondok okosakat a Fidesz, 94-ben sem mondott butaságokat, akkor még a nyugatosító konszenzuson belül, és a Fidesz már nem kibukott a parlamentből. Tehát 94 óta a Fidesz módszeresen törekszik a saját hátországának gazdasági megerősítésére, és ez is volt most is.
A saját hátország gazdaságilag lehet olyan erős, mint azok a külföldi cégek, amelyek ide pénzt hoztak és befektettek? Ez a gondolat pedig vihető így tovább?
Ez Magyarországon egy nagyon régi eszme. Magyarország nagyjából az első világháború óta sikertelen, és ez az őrségváltás, hogy vegyük el a másét és adjuk oda az arra érdemeseknek. Ez a másé mindig más, meg az arra érdemes is más, az első világháború óta folyamatosan működik, eddig sosem volt sikeres. Tehát majd társadalmi méretben természetesen, aki hozzájut javakhoz, annak néha sikerült, de társadalmi méretekben ez nem volt sikeres. Itt persze már nem is annyira tudományos vagy jól megfogható dolgokról beszélünk, hanem hitbéli kérdésekről is. Arról, hogy mit gondolunk a világkapitalizmus rendszeréről, az jó-e vagy sem, mert a Fidesz egyik fő vonulata bizony egy erőteljesen antikapitalista. Vigyáznék, élesen megkülönbözhetném a retorikát és a valóságos cselekvést. Itt megint egy nagyon nagy különbség támad Magyarországon, ez is egy régi magyar hagyomány. A dualizmus korában, amikor az ország alapvetően sikeres volt, akkor is ilyen retorikát alkalmaztak a kormányok, mindenféle rosszat mondtak a Ausztriára, olyasmiket, mint most az Európai Unióra, néha szó szerint szinte ugyanazt, de aztán azért jóval opportunusak voltak a tényleges cselekvésben.
Mire gondol, üti az ellenséget, de külön megállapodásokat köt nagyvállalat.
Hát például a Fidesz élesen differenciál a termelő vállalkozások és a úgymond nem termelő vállalkozások között. Megjegyzem, ez egy klasszikus marxista kategória. Tehát teljesen ellentétes a kapitalizmus eszével. A Fidesz kifejezetten biztosít olyan cégeket, Audit és más nagy cégeket, Bosch és a többiek, hogy mindent megkapnak, sőt, néha még több kedvezményt is kapnak, mint korábban. Az úgymond extra profitot elérő nem termelő cégekre szárál, úgy tetszik a Fidesz, azokat néha tudatosan próbálja kiszorítani. Tehát a bankszférában, a energetikai szférában szabályos kiszorítást lehet látni. Kétségtelen, hogy ez egy tudatos politika, de nagyon vigyázni kell, tehát sokkal több a habja a történéseknek, mint a valóságos mozgás. A magyar társadalomban megint évszázadok óta benne van, hogy mi egy nagyon tehetséges, fantasztikus nép vagyunk, mi sokkal többet érdemelnénk. És azért nem vagyunk sikeresek, mert a rossz külföldiek lenyomnak minket. Ez sokszor így is volt, tehát nagyon sokszor a külföldiek csúnyán beavatkoztak a magyar dolgokba, de ugyanakkor ez meg veszélyesen fölmenti a magyar társadalmat. Mármint afelől, hogy alkalmazkodni kell a világhoz, jó teljesítményt kell nyújtani, mi egyebet. Most a Fidesz ezzel az évszázados retorikával hallatlan erőteljesen él, és sok ember számára vonzó ez a retorika.
Ez a retorika, ez veszélyes populizmus, vagy a nép hangjának meghallása és gyakorlatba fordítása az erő által?
Egyfelől a nép hangjának a meghallása, a nép azt mondja, hogy szeretnék kipróbálni valami mást. Tehát eddig döntően az történt, hogy az elitek igazságáról próbálták meggyőzni a népet. A baloldali kormányoknál ez típusosan így volt. Tehát valamit a szakértő elitek kigondoltak, hogy ez jó lesz Magyarországnak, és a politika iránya az volt, hogy győzzük meg őket. Aztán, amikor kiderült, hogy ez nem nagyon megy, akkor csapjuk be őket, és csináljuk azt, amit az elitek tanácsolnak. Most Orbán Viktor irányt váltott. Elkezdte úgymond a magyarok vágyait belemondani a világba. Jó erősen, hangosan, tehát azt, amit a medián szavazó hallani akar. Ezt erőteljesen mondja, és ez rokon szenved vált ki, de nagyon hangsúlyoznám, hogy magyar módra nagyon sokszor nem ezt teszi a tényleges mozgásra. Most először is ez olyasmikhez vezet, hogy zavar alakul ki, már így is rengeteg ponton a magyar társadalom alapvető dolgokat nem ért, vagy rosszul ért. Nem érti például a magyar kapitalizmus működését, megdöbbentő módon nem érti, tehát megint nemzetközi összehasonlító vizsgálatokhoz nyúlunk. Bizonyos pontokon még az ukránnál is kevésbé ért meg bizonyos dolgokat a magyar társadalom, ami azért hátborzongató. Tehát csehek, lengyelek, szlovénok sok-sok mindent modern nyugati világban sokkal jobban értenek, elfogadnak, Magyarország tetejében a legtöbbet visszaesett. Most a valódi kérdés sok más mellett az, hogy a magyarok vágyai szerint lehet-e boldoggá tenni az országot. Mert hogy a kormány alapvetően ezt próbálja, az eléggé valószínűnek tűnik, de hogy ez lehetséges-e, hogy ebből sikerjön ki, azt tudnám mondani, hogy kiderül. Eddig ebben a három évben közvetlen, jól megfogható gazdasági siker, ami tényleg az, és nem csak a kormánynak a hatalmas sajtógépezete nyomja föl, ki kell, hogy mondjam, nincsen. Tehát az a megváltás szerint is érdemes elővenni, hogy miket mondott a Fidesz három évvel ezelőtt, azokkal egybevetni, azok nem vagy nagyon kevéssé valósultak meg. De bár itt is vigyáznék, van egy-két pont, ahol tényleg siker van. Például az infláció szintje alatlan alacsony. És van még egy nagyon fontos dolog, amiben biztos, hogy a Fidesz sikeresebb, mint a baloldali kormányok voltak. Érdekes módon a Fidesz mindig arról beszélt, hogy ő növekedés központú gazdaságpolitikát akar folytatni, a növekedésben nem igazán sikeres a Fidesz, viszont az egyensúlyban, a költségvetési egyensúlyban, a nemzetközi fizetési egyensúlyban a Fidesz kifejezetten sikeres. Ugye kezdettől mi vagyunk az egyetlen tagállam, aki kezdettől nem tudta teljesíteni ezt a 3%-os kritériumot, és most az ország először teljesítette, és felszabadultunk az eljárás alól. Magyarországon egy folyamatos adósság növekedési ciklus van 2001 óta, most ez megtört. Az nem sikerült az adósságot csökkenteni, ki lehet mondani, hogy ez nem sikerült, de legalább nem nő az adósság. Tehát 2010-ig dinamikusan nőtt az államadósság, most nem nő. Tehát itt vannak sikerek, vagy félsikerek.
Volna-e más útja a Fidesznek, ha az emberek torkán nem lehet lenyomni a kapitalizmust?
Bonyolult ez a dolog, mert részben a Fidesz keltette ezeket az állításokat. Tehát részint Magyarországon volt egy ilyen közhangulat, ez kimutatható, hogy ez már megvolt 2010 előtt is, de ugyanakkor a Fidesz ezekre építi a politikáját, ezeket lépten nyomon erősíti, és kimutatható, hogy még azután is romlott valamelyest az ilyen típusú dolgoknak a megítélése. Itt egy kardinális kérdéshez jutunk, hogy mit gondolunk a nyugatos kapitalizmusról. Ne lehetetlen erről nem beszélni. Én azt hiszem, hogy a nyugatos kapitalizmus nagyon sokszor súlyos válságba kerül, de az egyik titka, hogy képes megoldani a válságait. Néha évtizedekig eltartottak ezek a válságok. Most egy ilyen közepes méretű válság van, most a történelmi léptékben nézem. A két világháború között a nyugati világ sokkal nagyobb bajban volt, mint most. Most az eddigi tapasztalat, hogy megoldja, egy teremtve romboló mechanizmus van a kapitalizmusban, és mindig felülmúlt eddig a kapitalizmus, sőt azt mondom, a demokratikus kapitalizmus az irányított gazdaságokat. Legalábbis ez a múltba visszatekintő tapasztalat.
De nálunk is. Hát nálunk mindenki úgy emlékszik a szocializmusra, hogy lehetett tervezni, előre haladni. Mindenünk megvolt, ha jól ügyeskedtünk.
Tervezni valóban lehetett, de hogyha megint az összehasonlítót hasonlítjuk az összehasonlítóval, az igazi nagy leszakadása Magyarországnak épp az antikapitalista éra alatt történt. Tehát ha Ausztriának a 74%-án voltunk, az egyfőre jutó vásárlóerő paritáson számolt bruttó hazai termékben 74%-án voltunk 38-ból. Most ez sikerült 90-ben letornászni 39%-ra. Most meg már csak 34-en vagyunk. Tehát tény, hogy 20 év vagy 25 év lassan már egy rendszer számára elég idő. Németország mondjuk, vagy Ausztria ennyi idők alatt csodát produkált, sőt többet mondok Finnország vagy Spanyolország is. Tehát Magyarországon már mutatkozni kéne az eredményeknek. Az eredmények nem mutatkoznak. Érthető a magyar társadalom elégedetlensége. Érthető, hogy ki akar próbálni valami mást, de ugyanakkor, amit ki akar próbálni, az komoly veszélyekkel is fenyeget.
A kormány szívesen hivatkozik arra, hogy a magyar módszereket, a magyar leleményt egyre többen veszik át. Okkal hivatkozik erre?
A térségben előfordul ilyesmi. De a térségben azt lehet mondani, hogy olyan kormány, ami teljesen a magyar úton menne, határozottan azt mondom, hogy nincs. Lehet, hogy Lengyelországban lesz majd választás, és ott az ellenzék a közönkutatások szerint vezet, és ott kifejten hivatkoznak az orbáni modellre, de jelenleg olyan ország, ami Magyarországot másolná, nincs. Részletkérdésekben van. Tehát részletkérdésekben például a szlovák kormány bizonyos költségvetési lyukakat magyar módszerekkel töltött be, de sokkal kisebb léptékűkkel, és nem csinált belőle rendszert. Csehországban is hivatkoztak pozitívan magyar megoldásokra, és Romániában is. De azt állítani, hogy a magyar út követett lenne, szerintem határozottan téves. Sőt, hát Magyarország meglehetősen elszigetelődött ezzel. Tehát az Európai Unió legfontosabb tagállama Németország. Most Németország nagyon más úton ment. És ott pedig egy jobboldali kormány van, tehát még azt se lehet mondani, hogy a baloldal csinálta. Bizonyos pontokon, tehát a költségvetési szigor tekintetében a német kormány, hogy mondjam, tankönyvszerű, mint az angol száz országok, mint az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok. Tehát Magyarország egész biztos, hogy a magyar baloldal a régi reflexeinek megfelelően ugyanúgy répett föl, mint mindig az utolsó száz évben. Mármint, hogy a külföld előtt próbálta kvázi följelenteni a vele ellenoldalú kormányt, és a külföld nyomásával próbálta maga szerény hangját megerősíteni. A baloldal ezt csinálta folyamatosan, és néha befolyásolt külföldi lapokat. De még ezt figyelembe véve is Magyarország bizony ezzel a politikával inkább elszigetelődött, mint hogy a centrumba került volna.
Nagyon sokan próbálják leírni az Orbán kormány hatalompolitikáját, különösen azóta, amióta ilyen nagyon erős. De mi az a hatalompolitika, a definícióval kezdjük? Mit kell nézni?
Ezzel a történeti folyamattal érdemes kezdeni. Magyarországon, a magyar történetben tulajdonképpen először tartósá vált a politikai váltógazdaság. Ilyen még a magyar történetben sose volt. Tehát, hogy mennek az emberek négy évente elzavarhatják a kormányt. Ez a dolog bizonyos értelemben a magyar történelembe egybevetve egy nagyszerű dolog, mert meg lehet szabadulni a bűnös rossz kormányoktól, korábban csak forradalommal vagy valami nagy kataklizmával lehetett megszabadulni. Ugyanakkor ez a 20 év nem hozott javulást. Tehát működik a váltógazdaság, mert az a főszabály, hogy mindig elkergetik a kormányt, egy eset volt, ugye. Másként a kormányok veszíteni szoktak Magyarországon, ugyanakkor ez Magyarországon nem hozott se gazdasági növekedés, se társadalmi békét, se semmit, sőt elindult, amit úgy szoktak nevezni, hidegpolgárháború, egyre dühösebb harc, aminek a hozadéka, a társadalom politikai hozadéka egyre rosszabb volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a politika egyre több kárt okozott az egész társadalomnak, gazdaságnak, mindennek. Olyasmiért lépett meg a kormányok, a politikusok, olyasmiket léptek meg azért, hogy megszerezzék a választók kedvét, hogy rájuk szavazzanak, ami kifejezetten és súlyosan állt.
13. 14. havi nyugdíj, stb.
Vagy akár a 2006 utáni történtek, vagy előtte ugye az a hazudozás áradat, és utána az a káosz, ami következett. Ezen rengeteg ponton be lehet ezt bizonyítani. Most a Fidesz győzött, és kétharmadot kapott, ami azért nem semmi, de a kétharmadra mondják a baloldaliak, hogy ez csak a választási rendszer csinálta. De az majdnem 53% is nagyon sok. Tehát például Németországban még a német csoda csúcsán sem ért el senki 53%-ot. Az 53% hihetetlenül sok. Tehát ez az egyik legjobb eredmény, amit valaha nagyobb országban elértek a második világháború után. A térségben az utánunk következő legjobb választási eredmény Szlovákiában volt a Ficoéknek, az 40% volt. Tehát ez ugye 40 és 53 között igen nagy a különbség, jóval több politikai értelemben, mint 13%. Ez egy nagyon nagy siker volt, és a Fidesz úgy gondolta, hogy gyengeség volna, hogyha ők nem próbálnának ott változtatni, ahol lehet. A gazdasági dolgokról valamelyest beszéltünk, a politikai változtatás pedig az volt, hogy a váltó gazdaságnak ez a romboló hatása szűnjék meg. A mindkét oldal képzete szerint itt a jók és a gonoszok. A fundamentális jó és a fundamentális rossz háborúzik egymással, és most győzött végre a fundamentális jó, ami az utolsó 100 év magyar történelmében is a jót képviselte szemben a másik oldallal, aki mindig a külföld akaratát kényszerítette a magyarokra. És most legyen egy olyan hatalmi szerkezet, amely a fundamentális jót tartóssá teszi. Tehát fölfüggesztődjék a váltógazdaság.
De ez jogállami keretek között működik?
Hát nagyon korlátozottan. Tehát a legnagyobb ütközése a Fidesznek épp a jogállammal van, a jogállam intézményekkel. Most megint egy fontos kitérő, de muszáj róla szót szólni. A jogállamiság a nyugat egyik legfontosabb vívmánya. Mármint a nyugatot azt tette nagyjá, sikeressé. Nagyjából a lényege az, hogy nem igazságot adnak közvetlenül, tartalmi igazságot a jogszabályok, hanem egy kiszámítható világot.
De mi igazságra vágyunk? Három magyar igazság, benne van a legfontosabb meséinkben.
Így van, és ez okoz egy hatalmas, hogyha tartalmi igazságot akar szolgáltatni az állam, akkor állandóan át kell lépni a formális jogszabályokon. Na most ez történik a Fidesz kormánya alatt.
Ügyeket old meg a kormány?
A saját hite szerint ügyeket próbál megoldani úgy, hogy nem törődik azzal, hogy átlépe régi, akár sok száz éves jogszabályi hagyományokon. Tehát például a visszavevőleges törvénykezés tilalma az egy rendkívül régi, már a római jogban megvannak az elemei, hogy nem lehet csak a jövőre nézve törvényt hoz. Most a Fidesz több esetben átlépte ezt.
De miért baj, ha ez hatékony? És igazságot szolgáltat.
A nyugat tapasztalatai szerint ez nem hatékony, és nem szolgáltat igazságot, hanem ebből rengeteg baj származik. Ez történelmi tapasztalat, tehát a múltban menő történelmi tapasztalat, hogy ebből baj van.
De csak hosszú távon.
De többször, sokszor előfordul, hogy nagyon nagy baj van belőle, tehát nagyon nagy áldozatok születnek. Na most, tehát a Fidesz egyfelől úgy gondolja, hogy ő fölépített most egy hatalmi szerkezetet, és nem adhatja át a gonosz erőinek, a baloldalnak, de ezeknek a kis új pártoknak sem, mert nézzük meg milyeneket. Ugye az LMP az egy nagyon zöld párt, ő legyen a vezető kormánypárt, nehéz elképzelni, nem csak a Fidesznek, hanem a választóknak is, és ugyanez a helyzet mondjuk a Jobbikkal is. A Jobbik meg egy izgága világrendszer tagadó pártnak tűnik, megint olyannak gondolhatja magát a Fidesz, és sok választó is, hogy az egyszer hatalmat átadni nekik nem lehet. Most az a nem furcsa, hanem szinte természetes, hogy ez a magyar történelemben 150 éves eszme. Tehát, hogy a kormány többség nem adhatja át az ellenzéknek a hatalmat, mert abból baj lesz. Ki is alakultak már a dualizmus korától technikái annak, hogy hogyan lehet elérni, hogy ne kelljen átadni a hatalmat, még akkor is, hogyha esetleg a választóknál többség lenne. Most amivel a formális demokrácia, a jogállamiság Európai Unió tagállamban komolyan nem korlátozható, mert akkor kikerülnénk ebből a világrendszerből, és a Fidesz még egyes pontokon visszakozni is kényszerült, épp most a héten fogadott el a parlament olyan ötödik módosítást, ami igen jelentős részben az unió nyomására született meg a negyedikhez képest. Szóval ezért ezek a régi dolgok jönnek elő Magyarországon, amit a régi magyar állam is alkalmazott. Ugye centrális politikai erőtér, ez a Tisza Kálmán, Tisza István, Bethlen István egységes pártjára emlékeztet.
De miért nem tiltakozik a jogállami normák átlépése ellen a magyar, amely kifejezetten történelem kedvelő nép? Szoktuk tudni a történetünket, nincs sérelmünk ezzel kapcsolatban?
Nagyon megváltozott szerintem a magyar társadalom. Tehát valamikor a térségben az egyik legjogásziabb ország Magyarország volt, a Deák Ferenc idejére gondolok, de még a két világháború között is.
Itt most a parlamentünk is tele volt jogásszal.
Csak megváltozott a joghoz való viszony is, és ez jelentős részben a szocializmusnak a következménye. Tehát például, amikor Imrédi Béla a rendeleti kormányzástól próbált beszélni, vagy Gömbös Gyula azt kívánta, hogy a főispánok azok a pártvezetők is legyen. A belügyminiszter, gondolja el azért a kormányban, a belügyminiszter a főelme volt, Vitéz, a rádiónak az alapító embere volt, azt mondta, hogy az alkotmány ellenes. Mikor Imrédi Béla előállt azzal, hogy rendeleti kormányzás kell Magyarországon, négy minisztere mondta azt, akkor inkább távozik a kormányból. Tehát nagyon mélyen benne volt a magyar hagyományban, hogy ez egy alkotmányos, parlamentáris, jogállami ország. Most ezek a régi elitek szabályosan megsemmisültek, és az államszó a szocializmus a joghoz már egészen másképp viszonyult, mint a régi magyarok. A jogot eszközként használta. Ott volt az a marxista tétel, hogy a jog az uralkodó osztály akarata, és eszközként a jog az csak akarat átvitelnek az eszköz, egy parancs. Tehát a főnökség parancsa beosztottak felé. Na most az az igazság, hogy a Fidesz jogalkalmazása nagyon sokszor eszközszerű jogalkalmazásra utal, ami bizony államszocialista örökség. Tehát például, ha megnézzük a különadó törvényt, Egy törvénynek normatívnak kéne lenni, elvileg mindenkinre vonatkozó szabályokat kéne megfogalmazni. Most a különadó törvényen látszik, hogy valaki fölírta a táblára, hogy ennyi pénzt akarunk beszedni, és előre tudták, hogy kitől mennyit. És utána ez szerint lett racionalizálva. Most elég könnyen belátható, hogy ilyen törvény nem mehetett alkotmánybíróság elé. Tehát a Fidesz egyik első lépése volt, hogy kivette lényegében a gazdasági törvényeket, a költségvetéssel kapcsolatos törvényeket az alkotmánybíróság elé, mert sorra semmisítette volna meg. ezeket a törvényeket a gazdasági eredményesség, hatékonyság és másnak a nevében.
De az államszocialista jellegű törvényhozáshoz, diktatúrához vezet?
A baloldal legalábbis határozottan ezt állítja. Ennél szerintem jóval bonyolultabb a helyzet, de egy kitérőt engedjen meg. A baloldal szerintem alapvetően azért mondja ezt, hogy világ, hogy megint jó és rossz harcaként jelenjen meg a küzdelem, és hát ő áll a jó oldalon, ő az, aki a diktatúrától megvédi szegény magyarokat, és ha ő áll a fundamentális jó oldalon, akkor már nem is kell arról beszélni, hogy mit csinálna a gazdasággal. Mond néhány gazdasági ígéretet, de hogy hogyan szeretné Magyarországot virágzóvá tenni, erről nem is kell beszélni, hiszen mi csak küzdünk a diktatúra ellen. Tehát ez, amit ebben a tekintetben a baloldal mond, az nagyon erősen folytatása ennek a kétoldalú szembenállásnak, és nem nehéz azt mondani, hogy közvetlenül valóságtartalma van, politikai célú állítás. A Fidesz abban az értelemben diktatúrát nem csinál, ahogy ezt a két világháború között használták ezt a kifejezést. A jogszabályokban talán 200 ponton is meg lehet látni a 89-es alkotmányhoz való problémákat, és néha ezek igen súlyos problémák, de az alapszerkezet mégsem változott, de azért mégis minden egy irányba húz, hogy legyen több pártrendszer, legyen közéleti pluralizmus, de azért lehetőleg ne legyen leváltható az új hatalom, vagy nagyon nehéz ezen legyen leváltható. Ezen túl pedig a mi embereink legyenek a különböző elvileg független hatalmi ágnak az élén. Mikor mi kormányzunk, akkor azok felénk lehet a pálya, és kevésbé érvényesül a hatalom megosztás, de ha netán mégis az ellenzék kormányozna, akkor viszont olyan kemény hatalom megosztás lenne, hogy minden korábbit felül múl. Erre azt lehet mondani, hogy sokban emlékeztet a régi magyar korlátozott parlamentarizmusnak a gyakorlatára, ami parlamentarizmus volt, volt ellenzék, meg választások is voltak, de letérés a 89-es eszméktől, ez egészen biztos.
Györgyösi Péter az Aréna vendégem, hírek utána innen folytatjuk.